मुखं प्रपश्यंस तनुं उत्सस्रजः यं योगिनो योगसमाधिनारहो ज्ञायन्ति लिङ्गादसतो मुमुक्षया तस्य ऋषद इत्यऋषभपदातो मुखं प्रपश्यांस्तनु मुमुखं प्रपद स्यांस्तनु उत्ससर्जः ez nem volt olyan sikeres, valamelyik vajsta volt, ha tudja szemben. Brahma folytatta. Az Úr megrúgta rá fejével, melyen a valótlan, anyagi testüktől megszabadulni vágyó jógik meditálnak magányosan, misztikus transzban. Miközben Diti fiának, fiainak legfőbb drága köve az Úr arcára mered, megvált halandó testétől. Ismételjük együtt. Brahma folytatta. Az Úr megrúgta rá fejével, melyen a valótlan anyagi testüktől megszabadulni vágyó jógik meditálnak magányosan, misztikus transzban. Miközben Díti fiainak legfőbb drága köve az Úr arcára merett, megvált halandó testétől. Srila Prabhupád magyarázata. A Srimad Bhagavatam e verse a jóga folyamatát tárja elénk rendkívül világosan. Elmondja, hogy a meditáló jógik és a misztikusok végső célja az, hogy megszabaduljanak ettől az anyagi testtől. Ennek érdekében egy magányos helyen meditálnak, hogy a jóga transzába merüljenek. A jógát félre első helyen kell gyakorolni, nem pedig nyilvánosan vagy színpadon, ahogy ezt mostanában számos állítólagos jógi teszi. A valódi jóga célja az, hogy az ember megszabaduljon az anyagi testtől, és nem pedig az, hogy megőrizze a test egészségét és fiatalságát. Azt, amit az efféle jóga hirdet, egyetlen hiteles folyamat sem támasztja alá. A vers a yang, kinek szót különösen kihangsúlyozza, jelezve, hogy a meditációnak az istenség legfelsőbb személyiségére kell irányulnia. Az is jóga, ha az ember az Úr vatkan formájára rögzíti elméjét. A Bhagavad Gita megerősíti, hogy aki elméjében állandóan az Istenség személyiségén számtalan formájának egyikén meditál, az a legkiválóbb jógi, aki pusztán az Úr formáján meditálva nagyon könnyen eljuthat a transzig. Aki a halála pillanatában is folytatni tudja ezt a meditációt az Úr formáján, az megszabadul a halandó testtől, és Isten országába kerül. Az Úr megadta a démonnak ezt a lehetőséget, és ezt csodálattal töltötte el Brahmát és a többi félistent. Más szóval tehát még egy démon is szert tehet a jóga tökéletességére csupán azzal, hogy az Úr megrúgja. Srila Prabhupád ki csinálja. Om Gyan Divinus, Bám Namo Vishnu Padaya, Krishna Prasthaya, Bhutaya, Shri. Szeretnénk beszélni, ehhez kérjük a vajsnavaknak az áldását. És a második felében, mivel ma van a dicsőséges szankirtan, harinám szankirtan nap, akkor ezért erről is fogunk beszélni az Úr Nityananda közelből megjelenési napja kapcsán. Akkor levettem az oltárról a Srimad Bhágavatamot, akkor a Puskarini Mataji aggódva kérdezte, hogy azért lesz-e Chaitanya Charitamrita lecke is. Azt válaszoltam neki, hogy nem, mert hogy úgy gondoltam, hogy nem abból olvasok fel, de amúgy lesz, mert az Úr Nityánandáról fogok beszélni, és hát nyilván valami a Chaitanya Charitamrita egyik főhőse. Úgyhogy lesz. Ez a vers, amit választottam, ez az Úr Varáha Dév Hiranyáksával folytatott harcának így a fináliában van, vagy hát amikor az Úr Brahmán meséli ezt a történetet, akkor ez ott hangzik el, miután igazából az Úr Varáha Dév, mint mindig, az Istenség személyisége győzedelmeskedett a gonosz irányáksa démon fölött, akkor utána leereszkedik, szó szerint hozzá az Úr Varáha Dév, és indokolatlan kenyéből megrúgja irányáksa démonnak a akkor még félig meddig életben lévő testét. Ez nagyon nagy csodálattal töltöttem, most így elolvastam gyorsan a keftelést a leckére készülve, és én nem emlékeztem erre a momentumra. El fogom majd olvasni magát ezt az egész harci jelenetet, és az nagyon, nagyon szórakoztató és megindító lesz. De minden esetre ez a pont ez nagyon, nagyon jelentőség teljes, azért választottam ezt a verset, mert annyira megindító, hogy Hiranyáksa, ugye hát az egész univerzumot rettegésben tartotta, és az Istenség személyiségét az ellenségének tekintve, és hát aztán majd fogjuk olvasni itt ebben a pár viadalban, hogy nagyon-nagyon szemtelen volt az úr Vatkannal, és nagyon, nagyon csúnya lócsárolta, amit aztán magyaráz Vishvan Chakravarti Thakur, hogy valójában a Hiranyáksa démon ócsárolja az Úr Varáhát, ez igazából egy közvetett dicsőítés, mert amint tudjuk, vagy amint azok a vajsnavák, akik olvasták már a Srimad Bhágavatamot, tudják, hogy Hiranyáksa démon ő egy démonnak a szerepét játszó, egyébként örök felszabadultársa az Istenség személyiségének, ez egy hosszú történet, de a teremtés kezdetén ugye ő volt az első démon, Hiranyáksa, és hát ő igazából kapuőr volt a lelki világban, és egy átok következtében három egymást követő születésen át, akkor démonként kellett szerepet játszania, és akkor ez volt az első születése, mint Hiranyáksa. És akkor ő Dititől született meg, hogy ezt említi is itt a vers, hogy nem az a vers, amit én, hanem ez. Igen, szóval miközben Díti fiainak legfőbb drágaköve az Úr arcára merett. Tehát Hiranyáksát így szólítja, mint Díti fiainak legfőbb drágaköve. Díti, ő ugye Kassyapa Muninak volt a két felesége közül az egyik, Díti és Aditi voltak a felesége, és akkor Aditi-től születtek a félistenek, Díti-től pedig a démonok. És akkor konkrétan ez a két fő démon, Hiranyáksa és a testvére Hiranyakasipu, ők különösen erősek voltak, és akkor ők Jai és Vijay inkarnáció, tehát a lelki világ kapuőreinek a démon inkarnációi közül az első város. És akkor, tehát Hiranyáksa démon rettegésbe tartotta az univerzumot, és nagyon sok kalibát okozott. Végül az Úr Brahma azon kezdett meditálni, hogy hogyan járhatna a végére ennek a problémának, és akkor ebben a meditációjában Úrnak köszönhetően talán, és hát nyilván az Úr indokolatlan egyébből, az Úr Brahma órjukából megnyilvánult az Úr Varahának. Először egy nagyon parányi formája, aztán egy óriási formát öltött, és nagyon érdekes, hogy két fő tettet hajtott végre az Úr Varaha. Az egyik, amit ott látunk, az ő csodálatos formájáról készült képről, festményről, hogy éppen kiemeli a Földet a Garbhodaka óceánból. Ez a kép igazából úgy magyarázza Srila Prabhupád és a Srimad Bhagavatam tanulmányik alahoz, amit gyorsan átfutottam így a leckelőt, hogy itt az Úr Varahának két megjelenéséről van szó, ami igazából kettő az egyben. Azért mondom, hogy kettő és ugyanakkor kettő az egyben, mert megszoktuk az Úr Csaitanya filozófiáját, vagy Acsintya Béda Abén, hogy van az Úr Varahának az első formája, amely a Svayambhuban Vantarában jelent meg, aki kiemelte a Garbhodaka óceánból az oda korábban belesüllyedt búmandalát. Hát ez a kép, ez így szimbolikusan jelzi ezt, mert itt egy golyó is látható az Úr Varahának a transzcendentális agyarain. Igazából ez egy lapos föld, mert az, hogy a búmandala, ami az univerzumnak pont a közepén helyezkedik el, ez egy lapos föld, és azon van, ami egyébként valóban görgölyű búgólánk. Ugye ez a kerek föld, ami még. De minden esetben az Úr nem csak a Föld bolygót, tehát nem csak ezt a parányi bolygót emelte ki az agyarával a Garbhodaka óceánban, ami mérünk, hanem az egész búmandalát, ugyanis ott a részleges megsemmisülés révén az oda belesüllyedt, és akkor Svayambhuban Manu ment az Úr Brahmához panaszkodni, hogy hát most ez a helyzet, és akkor az Úr Varaha alászállt, megjelent, kiemelte Bú Dévit, aki egyébként a felesége, az Istenség személyiségenek a Föld bolygónak a női személyisége, akkor kiemelte őt a Garbhodaka óceánból, és aztán visszatért a Garbhodaka óceánba, és eltöltött ott nagyon-nagyon hosszú időt, sajnos nem vagyok, hogy itt lenne őket, mert Bhagavat Priya Prabhu, akkor ő meg tudnám mondani, hogy mennyi idő telik el, ugye a Svayambhu és a Csáksosa Manvantara között, én sajnos nem tudom, de minden esetre ezt az időt a Szentírások leírás és az Ácsérek magyarázat alapján az Úr Varaha az óceánban, a Garbhodaka óceánban töltött. És a második, ez ebben a keftelésében az Úrnak fehér színe volt, úgy hívták őt, hogy Svéta Varaha. És a második eljövetelekor, amikor Hiranyáksa démon elkezdett ugye galibát okozni, és akkor hallott arról, ugye ment külön félistenről félistenre, és keresett magának egy méltó ellenfelet, akivel megküzdhetett volna. És akkor azt mondom, hogy Narada Muni javasolta neki, hogy a legjobb, amit tehetsz, hogyha az Úr Visnóval próbálkozol így hajzba szállni, mert ő aztán tényleg egy méltó ellenfél lenne a számodra. Narada Muni mindig nagyon kedvesen elősegíti az Úr számára az ilyen kellemes, vagy hát nyilvánvalóan kellemes találkozásokat. Néha szokták Narada Munit egy ilyen transzcendentális bajkeverőnek is nevezni, mert az Úr keftelése elősegítése érdekében néha olyan nagyon fura helyzeteket teremt. Ugye Kamszának például ő javasolta, hogy ölje meg Dévakinak a fiait egymás után, és akkor stb. Szóval nagyon különleges, de ez persze csak azért tette, hogy ezzel sietesse az Úr Krisnának a legkedvezőbb megjelenését. Na így is akkor elősegítette azt, hogy az Úr Varaha előjöjjön a Garbhodaka óceánban, és utána küldte Hiranyáksa démon, mondta, hogy akkor keresd meg az Úr Varahát, és akkor Hiranyáksa pedig belevetette magát ebbe a Garbhodaka óceánba, hogy megkeresse az Urat. Meg is találta, és akkor nagyon-nagyon illentelen volt, majd illetlen módon, akkor elkezdte ócsárolni, és ugye kihívni őt harcra. Most akkor kezdetét vett a küzdelem, és akkor így a küzdelem során, igen, azt nem jobbottam ki, viszont itt van, elpusztítása, akkor az Úr megküzdött, és le is győzte Hiranyáksa démont. Most ekkor az Úrnak már vörös színű formája volt. Tehát akkor ez volt a vörös színű Úr Varaha. Mert amikor belement az óceánba, akkor ugye kiemelte először a lapos földet, visszament az óceánba, és amikor kijött harcolni Hiranyáksa, akkor már vörös színű Varaha volt. És ez egy másik Manvantarában, a Csaksosa Manvantarában történt. Tehát így igazából ugyanaz az Úr Varaha, de két külön megjelenése, amit a Srimad Bhagavatam leír. És nagyon érdekes, hogy Maitreya Muni, aki meséli az egész sztorit, ő így egy versben mondja el a kettőt, hogy az Úr Varaha jött, kiemelte a földet és megküzdött. Tehát úgy egybe mondta a két keftelés, de az ácsárják magyarázzák, hogy ez két külön keftelés az Úrnak. Na, akkor jöjjön egy kis ízes beszámoló az Úr Varaha és Hiranyakasipu démon harcáról. mivel 5 perc alatt kéne ezt elolvasnom, gyors olvasás tanfolyamat fog nézni, de nem gyors felolvasás tanfolyamat, mert utána a másik témára is kell időt szállni. Hát akkor innen az Úrban rá is iranyák, s a démon küzdelme, ezt fogjuk olvasni. Maitréja folytatta. A büszke és hencegő dajtja nem sokat törődött Varuna szavaiban. Ó, kedves Vidura, Náradától megtudta, hogy hol van az istenség legfelsőbb személyisége, és sietve az óceánba vetette magát. Ezt ugye már említettük. És akkor ott aztán megpillantotta a mindenható istenség személyisége Vatkan inkarnációját, aki a földet agyarainak hegyén tartotta, és aki vöröstöly szemével megfosztotta őt ragyogásától. A démon nevetett. Ó, kétéltű vadállat! Most ezt itt magyarázza István Csakralatitákkal, hogy ez a szó, amit itt használunk, ami látszólag egy ilyen szitok szó, ez a vanagócsara, ez igazából azt is jelenti, hogy az Úr fölött áll minden evilági kategóriának. Vanagócsara. Úgyhogy így igazából ez egyféle dicsőítés volt Hiranyáksa részéről, nem szabad félreérteni. A démon így szólt az Úrhoz, ó, félistenek legjobbja, aki egy vatkan formáját öltöttet fel, csak hallg a szavaimra, a Földet az univerzum teremtője a mi kezünkbe az alsó régióbb népének kezébe adta, és jelenlétemben sértetlenül nem viheted el. Itt egy darabig vitatkoznak, ezt most át kell ugranunk. Remegett a haragtól, igen. Igen. A démon haragosan sziszegett, és amint minden érzéked ütőn remegett, villámgyorsan az Úrra vetette magát, és hatalmas buzogányával lesújtott rá. Az Úr azonban akár egy gyakorlott jóki, aki kijátsza a halált, egy parányit félrelépve elkerülte a vad buzogánycsapást, amelyet ellensége mellkasának szánt. Az istenség személyisége most szabadjára engedte a dühét, és hatalmas iramban elindult, hogy összecsapjon a démonnal. A démon haragjában az ajkába harapott, majd újra felemelte buzogányát, és megállás nélkül suhogtatni kezdte. Ekkor az Úr buzogányával ellensége homlokának jobb oldalára célozta ütését, ám a démon gyakorlott volt a harcban, ószerint Vidura így hát buzogányának egy mozdulatával megvédte magát. Akkor az Úr Brahmá és a félistenek, akik nézik ezt a küzdelmet, nagyon izgulnak, hogy mi lesz a kimenetel, mert nem mindenki ismeri föl közülük az Úr varáhát, nem tudja mindenki, hogy ő a legfelsőbb személy. És akkor az Úr Brahmá imádkozik, hogy most már ne játsszál tovább ezzel a borzasztó démonnal, hanem most már inkább akkor pusztítsd el őt. És akkor azt mondja, miután meghallgatta Brahma a teremtő szavait, melyek mentesek voltak minden bűnös szándéktól, és olyan édesek voltak akár a nektár, az Úr szívből felnevetett, és szeretetteljes pillantással elfogadta Brahma imáját. Ez nagyon tetszik, hogy szívből felnevetett. Tehát úgy nem annyira aggódott ugye az Úr itt a harc közben, hanem csak nevetett az egész szituáció. És akkor az Úr, aki Brahma orjukával jelent meg, felugrott, és buzogányában megcélozta ellensége Hiranyáksa démon állát, aki félelem nélkül felhíjázva lépkedett előtte. Amikor azonban a démon buzogánya lecsapott az Úr buzogányára, az kicsúszott az Úr kezéből, és amint pörögve leesett, ragyogni látszott. A látvány rendkívüli volt, mert a buzogány csodálatos fényt árasztott. A démon előtt, aki előtt rendkívül lehetőség tárult fel, hogy lesújtson fegyverének bele ellenségére, ám tiszteletben tartotta a párharc törvényeit, felhőszítette ezzel a legfelsőbb urat. Tehát, hogy így ugye leesett a buzogány, akkor mondta Hiranyáksa, hogy akkor vegye föl, tehát nem egyből harcot. Tehát az Úr ezt szemtelenségnek tekintette, mintha neki szüksége lenne a buzogányára ahhoz, hogy elbánjon Hiranyáksával. Amikor az Úr buzogánya a földre zuhant, az istenek és a rissik nézősserege rémülten felkiáltott. Az istenség legfelsőbb személyisége méltányolta a démon becsületességét, és szudarsan csakráját szólította. Tehát így méltányolta. Ahogy az Úr kezében pörögni kezdett csakrája, és ahogy a közelharcot vívta a legfelsőbb őrével, a Mahakutáról, aki Hiranyáksaként, Diti hitvány fiaként született meg, különös kiáltások hangzottak fel mindazok ajkáról, akik repülőiken ülve tanúi voltak a csatának. Nem tudták, ki is az Úr valójában, és így kiáltottak, légy győzedelmes, könyörgünk, végezz vele, ne játsz vele tovább. Amikor a déma meglátta az istenség személyiségét, akinek szeme olyan volt akár a lótuszvirág szírma, ahogy harcra készen állt előtte Szudarsan csakrájával, érzékeny ingerültség lett úrrá. Sziszegni kezdett, mint egy kígyó, és rettentő dühében az ajkába harapott. A félelmetes agyarú démon mereven nézte az istenség személyiségét, mintha fel akarná perzselni őt. Felugrott a levegőben, buzogányában megcélozta az urat, és így kiáltott. Most vége. Ó, Szent Vidura, miközben ellensége nézte az Úr vatkan formájában, aki minden áldozati felajánlás élvezője, bal lábával játékosan elrúgta a buzogányt, pedig az rettentő erővel szárgulott felé. Az Úr ekkor így szólt, ragadd meg a fegyvered, és próbálkozz újra, ha oly nagyon le akarsz győzni. A démon e szavaktól felbőszülve buzogányában megcélozta az Urat, és még egyszer hangosan felüvöltött. Amikor az Úr meglátta a felé repülő buzogányt, lábát szirádan megvetve, oly könnyedén kapta el, mint ahogy Garuda, a madarak királya, ragad meg egy kígyót. A nagy démon hősieségének nyoma sem maradt. Megalázottnak érezte magát, teljesen megzavarodott, és vonakodott elvenni buzogányát, amikor az istenség személyisége felkínálta azt neki. És akkor itt próbálkozik egy háromágú szigonnyal, Hiranyaksha démon természetesen nem sok eséllyel indul, aztán egy ilyen misztikus potenciáját veti be, mindenféle varázslatot teremt, gusztustalan dolgok esnek az égből, ráksaszák, boszorkányok támadnak, szóval ilyen, egy ilyen illúzió, misztikus illúziót bocsánat. Természetesen az Úr a Szudarsan csakrájában ezt az illúziót is teljesen elhárítja. És akkor az Úr minden áldozat személyes élvezője, ekkor bevetette szeretett Szudarsan csakráját, amely képes volt megsemmisíteni a démon által kinyilvánított varázserőt. Tehát akkor ezt legyőztem. Ebben a pillanatban Dítinek, Hiranyaksha anyjának szíve hirtelen megremegett. Visszaemlékezett férje Kasyapa szavaira, és melléből vér csordult ki. Ugye Díti tudta, hogy az Úr fogja elpusztítani Hiranyaksha démont. Amikor a démon észrevette, hogy varázsereje szerte fosztott, újra megjelent az istenség személyisége Kesava előtt, és dűtől tajtékozva megpróbálta átölelni őt, hogy összeroppantsa. Ám nagy meglepetésére az Úr kívül került a karjai ölelésén. Nagyon érdekes, hogy ilyen öleléssel próbálkozott. A démon most kemény ökleivel ütlegelni kezdte az Urat, de az Úr adoksa csak úgy ütötte őt fültövön, ahogy Indra, a marutok ura sújtott le Vrita démonra. Ahogy az Úr mindenki legyőzője, egykedvűen megütötte a démont, a démon teste pörögni kezdett, szembolyói kidüllettek üregükből, és törött karokkal és lábakkal, zilált hajjal holtan esett a földre, akár egy óriási fa, amelyet szél tépett ki gyökerestül. Aja, Brahma, sokakkal együtt a helyszínre érkezett, hogy megnézze a félelmetes agyarú démont, ahogy ajkait harapva a földön fekszik. Arcának ragyogása még nem halványult el, és Brahma csodálattal így szólt. Ó, ki halhat meg ilyen áldott halállal? És akkor itt Srila Prabhupád magyarázza, hogy azért, mert az úrnak a keze érintette Hiranyaksha démon testét, ezért ragyogott így a testem. És akkor azt mondja, Brahma folytatta. Az Úr megrúgta lábfejével, melyen a valótlan anyagi testőből is ezt olvastam fel, hogy akkor így hagyta el a testét, Hiranyaksha démon, hogy akkor ezek szerint még olyan félholt állapotban volt, még ragyogott a teste, és akkor az Úrra szegezte a tekintetét, aki egyébként az örök mestere a Vajkuntán, és akkor így hagyta el a testét. Szóval, hogy minden jógi, ahogy itt Srila Prabhupád mondta a magyarázatban, erre vágyik, hogy a halála pillanatában az istenség személyiségére tudja rögzíteni a tekintetét és a figyelmét. És akkor ez a démon, aki egyébként pedig az Úrnak az ellenségének gondolta magát, vagy úgy próbált viselkedni, mint az Úrnak az ellensége, akkor ugyanezt a célt elérte, mint egy jógi. Szóval, hogy az Úr igazából pártatlan, nem tesz különbséget a baktái és a démonok között, abból a szempontból nem tesz különbséget, hogy a baktáknak és a démonoknak egyaránt áldást ad. Hát most akkor ő a baktákat általában nagyon békés módon áldja meg, hát most Hiranyaksha egy ilyen fültövűtéssel kellett abban a helyzetben hozni, hogy aztán végül a halál pillanatában tudjon ráemlékezni, de abszolút szempontból nyilvánvalóan nincsen különbség a kettő között. Na most, hogyha teológiailag, Bhagavatattva szempontból vizsgáljuk az Úr Varáhának a személyét, akkor azt tudhatjuk róla, hogy ő egy avatár, ugye egy inkarnáció, Visnutatva inkarnációja az Úrnak, és hát a Szatya Jugában jelent meg, ez az egész történet a Szatya Jugában volt, és nagyon fontos szerepe van például az Úr Varáhának a Szatya Juga, Juga darmájának a gyakorlása szempontjából. Méghozzá azért, mert miközben harcolt Hiranyáksával, az Úrnak a szőrszálai a Bhumandalára és ugye a Földbolygóra is estek, és ezekből a szőrszálakból jöttek létre azok az imádati kellékek, amelyeket később a nagy áldozatok, a Tréta Jugában később, nem jól mondtam a Szatya Jugában, a Tréta Jugának az áldozat végzéseihez ugye a brámanák használtak. Ezért mind a mai napig, amikor tűzáldozatot végeznek a brámanák, akkor ilyen az Úr Varáhának a különféle testrészeit megjelenítő eszközöket használnak. Van effektív olyan kanál, amivel akkor öntik a gít például az áldozati tűzbe, annak ilyen vatkanorra van, nem tudom, láttak már a bakták ilyet, én láttam már. És akkor úgy, ezek a különféle eszközök mind az Úr Varáhának a csodálatos formáját idézik, és akkor így jöttek létre a Tréta Jugában ezek az áldozati kellékek az Úr Varáhának a szőrszálaiból. És hogyha meg úgy nézzük abból a szempontból, akkor mindezek az avatárok, az Úr Vatkan, az Úr Nisimha, Vámana, mindezek a Léla avatárok, Mamantara avatárok, Yuga avatárok, mind ugye Garbhodakasyai Visnunak a kiterjedései. Garbhodakasyai Visnu, ő pedig a második Chaturjuhából, ugye ez a négyszeres kiterjedésből, Vasudev Sankarsan Pradyumna Aniruddhának a kiterjedése. És akkor a második Chaturjuha az első Chaturjuhának a kiterjedése, és az első Chaturjuha pedig az Úr Balarámnak. És ugye Balarám pedig Krisnán, tehát így van ez a leszármazási, az avatár leszármazási rendszer. És ugye ezt miért említettem most meg? Azért, mert ugye tudjuk, tehát akkor az Úr Balarám a forrása mindezeknek az inkarnációknak, és tudjuk, hogy az Úr Balarám ebben a korszakban az Úr Nityananda formáját ölti magára, vagy az Úr Nityananda formájában jön el, és hogy neki pedig holnap lesz a dicsőséges megjelenési napja. Ezért úgy is illik, hogy mi vagy a Varáhának, az Úr Varáhának a forrása, így akkor az Úr Nityananda tatva szempontból, akkor úgy illik, hogy az ő megjelenés napja az Úr Nityanandát is dicsőítsük. És a másik négy jogosultsága annak, hogy az Úr Nityanandáról már a megjelenés napja előtti napon beszéljük, az az, hogy a mai Harinám Szankirtan napot és azt a szolgálatot, amit a bakták akkor igyekeznek felajánlani, ezt is akkor az Úr Nityananda elégedettségére fogjuk ma ajánlani, mint egy ilyen születésnapi felajánlás. És akkor egész nap tudunk meditálni azon, hogy az Úr Nityananda, ő a forrása ennek a tevékenységnek, ennek a námahatta, ennek a szennév piaca keftelésnek, vagy pedig tevékenységnek, amit a bakták akkor ma végezni fognak. Maga ez a szó, hogy námahatta, ez azt jelenti, hogy a szennév piaca. És ha a történelmi szemmel nézzük, akkor ez az egész rendszer, ez akkor kezdődött, amikor ugye a bakták minden évben meglátogatták az Úr Chaitanya Mahaprabhut Jagannathpuriba, miután az Úr ugye Nadiából Jagannathpuriba költözött, ott tette le a székhelyét, miután szannyászavatást kapott, és akkor évről évre néhány hónapot ott töltöttek a Navadvipi bakták, mivel van az Úr Nityananda is, és akkor együtt élvezték a Harinám Szankirtannak a nektárját, az Úr Chaitanyával énekeltek, táncoltak, Jagannath Mahaprasadamot tiszteltek, és minden évben részt vettek a szekérfesztiválon is. Na most az egyik évben, ahogy teltek múltak az évek, akkor az Úr Chaitanya Mahaprabhu bizalmasan félrehívta az Úr Nityanandát, és arra kérte őt, ami valószínűleg nagyon fájdalmas lehetett az Úr Nityananda számára, hogy többet ne jöjjön Jagannath Puriba, Navadvipból. Hát ugye nyilvánvalóan, hogyha készülünk egy fesztiválra, itt Budapesten, készülünk mondjuk Jammashtamira, akkor ugye egész évben a bakták Jammashtamit várják, ez egyik legszebb fesztiválunk, kinek mi a kedvence, de azért Jammashtami ez biztos az első között szerepel mindenkinek a listáján. Amellett Krisna völgybe lenni, az már maga egy olyan dolog, amit az ember vár, hogy mikor mehet már oda, és akkor társulni a baktákkal is, nagy kirtan, és olyan szép hangulat. És akkor valaki úgy bejelenteni, hogy akkor most akkor ne legyen a kedves Prabhu, egész már készültél rá, lehet, hogy még osztottunk, ugye Jammashtami maratonra is tettük magunkat, akkor megyünk, És akkor mondják, hát kedves Prabhu, hogy szükség van egy pucsárira. Nyilvánvalóan egy tiszta szívű bakta nagyon örül ennek a lehetőségnek, sőt vannak olyan bakták, akik önként jelentkeznek, hogy valami pucsári szolgálatot végeznek, hogy a többi bakta akkor mehessen a fesztiválra. Vannak ilyen önzetlen odaadó bakták, Bira Balaram Prabhu egy ilyen évek óta nem jár ezekre a fesztiválokra, hogy segíthesse, hogy a pucsárik lemehessenek. Minden esetre azért ez egy nagyon nagy áldozathozata, hogy akkor az ember lemond a fesztivál öröméről, a szolgálat kedvéért. És akkor az Úr Csaitanya ezt kérte az Úr Nityánandától, és azt mondta, hogy kedves Úr Nityánanda, akkor többet ne gyere, hanem inkább az én, ugye Nadiának a lakói, ők az én rokonaim. Nagyon közel állnak hozzám, de amellett igen nagy gazemberek is, azt mondta az Úr Csaitanya ebben a párbeszédben, és nagyon nagy szükségük van a te kegyedre, hogy akkor így megkapják a Szent Névnek az áldását és a Krisna iránti odaadást, és akkor arra kérlek, hogy te csak terjeszd a Szent Nevet ott Nadiában, és ne töltsd azzal fölöslegesen az időt, hogy engem látogatsz, ugyanis miközben a Szent Nevet énekled és a Szent Nevet prédikálod, akkor én személyesen ott meg fogok jelenni, és személyesen akkor élvezheted az én társaságomat, nem szükséges, hogy ide gyere, csak legyél ott, ott végezz a szolgálatot, és akkor veled leszek. Ez is egy olyan dolog, amit azt hiszem a bakták a mai napon meg fognak tudni tapasztalni, hogy ahogy végzik akkor ezt a szankirtant, énekeljük a Szent Nevet, osztjuk a, talán lesz praszádom is, osztjuk a praszádamot, osztjuk a könyveket, akkor lehet, hogy nem vagyunk itt az Úr Csaitanyával, az Úr Nityánandával, meg kint vagyunk a hidegben, de biztosak lehetünk benne, hogy jobban ott leszünk velük, mintha itt lennénk, mert szokták mondani, hogy reggeli program végén a murtik elhagyják az oltárt. Nem lesznek itt többi. Kimennek az utcára, és akkor hajkurászák az elesett lelkeket, mert ott vannak, ott várják a baktákat, hogy akkor mikor kezdik el ezt a szolgálatot, tehát hogyha itt lennék, nyilvánvalóan azért itt maradnak ugyanakkor, hogy a pucsáriknak a csodálatos odaadásra teli szolgálatát elfogadják, de ugyanakkor meg nem is maradnak itt. Egy szankirtanos bakta szempontjából nem maradnak itt, őt ott kint várják, és a pucsári szempontjából pedig itt maradnak. Ez az Úrnak a csodálatos keftelése, az Úrnak a csodálatos természet, hogy tud egyszerre el is menni az oltárra, mert itt is marad. De Rám is volt Prabhu, amikor a szankirtanos bak, és aztán később Rám is volt Maharaj, lelkesítette a szankirtanos baktákat, mint Prabhupád ideig, akkor ezt mondta, hogy a murtik már nincsenek, most már ki kell menni, hogyha velük akartok lenni. Szóval az Úr Nityánanda akkor az Úr Csaitanya kérésére elkezdte ezt a námahata prédikálást, ami a Szent Név piaca. Na most, amikor az emberek nem annyira ismerik a Krisna tudat tevékenységét, és látják, hogy a bakták könyveket árulnak az utcán, akkor azt gondolhatják, hogy ez valamilyen üzleti tevékenység, nem? Próbálunk megállítani embereket, könyvet kínálunk, és kérünk érte pénzt. És akkor azt gondolják, hogy ez valami üzlet. Nagyon jól gondolják. Ugyanis ez a námahatta szó szerint azt jelenti, hogy a Szent Név piaca, tehát ez egy piac, ez egy marketing tevékenység. Námahatta, hatta az marketet jelent, ugye piacon. És az Úr Nityánanda, hogy valóban egy üzletember, egy mahádzsan, egy ilyen nagyon sikeres üzletember, aki állva bocsátja Krisnának a Szent Nevét. És hát ugye ő a tulajdonosa ennek a Szent Névnek, tehát minden joga megvan ahhoz, hogy ezt állva bocsátsa. Ő az Istenség személyisége, és ő teljesen birtokolja, egyrészt ugye semmi más nem ismer, Krisna Szent Nevén kívül van is egy olyan vers, ami ezt mondja. És akkor az Úr Nityánanda az Úr Csaitanya kérésére állva bocsájtotta a Szent Nevet, és akkor itt van ez a nagyon szép vers, ez a Boroszukérka Bordály kezdetű, amit Bhaktivinoda Thakur írt mindannyiunk áldására. És ebben a versben itt Bhaktivinoda Thakur azt mondja, hogy az Úr Nityánanda megnyitotta a Szent Név piacát, és állóra bocsátja ott a Szent Nevet. És akkor itt az árfolyamról is tájékoztatást kapom Bhaktivinoda Thakurnak a igen, már Bhagavad Prabhu nagyon jól tudja ezt, ugyanis ő is rendszeres vásárolja az Úr Nityánandának, és neki nagyon nagy hite van, az Úr Nityánanda Lótusz tálában, és akkor ugye a hitével már többször megvásároltam tőle a Szent Nevet, és olyan kis egyszerűen volt egyébként, és valahogy nem nyomtattak, képzeljétek el. Akkor egyből tudnom, odaírtam, hogy hányadik oldalon van. Na minden esetre azt mondja, igen, Bhaktivinoda Thakur, hogy a Szent Névnek az ára az csak a sadá, sadhá, mulyi és sudanám, széj hatété bikája. Ez azt mondja, hogy az Úr Nityánanda pusztán a Szent Névbe vetett hitért már adja is a Szent Nevet. Tehát ez az ára. Ha valakinek van hite a Szent Névben, akkor ezzel meg tudja vásárolni az Úr Nityánandától a Szent Nevet. És akkor mondja a baktigronták, hogy a bakták akkor mennek is erre a Szent Név piacára, és elkezdik akkor megvásárolni. Most itt van egy nagyon érdekes rendszer, itt azt mondja baktigronták úr, hogy így végre megszerezhetitek magatoknak a tiszta Szent Nevet. Persze, én is leveszem a nekem járó járulékot, és így mindhármunk vágya teljesül. Tehát Baktivinoda Thakur, ő is így részt vesz ebben a marketing rendszerben. Tehát az Úr Nityánanda, ő a tulajdonosa a Szent Névnek, ő áruba bocsátja a Szent Név piacán a Szent Nevet, és a bakták, vagy hát a vásárlók, akkor ők ugye a hittel fizethetnek azért, hogy megkaphassák. Most Baktivinoda Thakur egy ilyen viszonteladó, mert aki végtelen hite van a Szent Névben, és az Úr Nityánandában, akkor ő nagyon-nagyon sok Szent Nevet fölvásárol, ugye a Sudanám, neki megvan, ő már megvásárolta, és akkor ő áruba bocsátja, ugye a Guru Parampara rendszerén keresztül ezt a Szent Nevet, és akkor mondja, hogy igen, hamarosan találkozom ezzel a Nityánanda Mahácsanával, tehát ha valóban meg akarjátok venni a Szent Nevet, gyertek velem, nem? Egy ilyen jó magyar, én tudom, én ismerem őt, akkor eladjuk. Közösen akkor meg tudjátok venni. És mivel hogy ő, ugye mi rajta keresztül veszük meg a Szent Nevet, Baktivinoda Thakuron keresztül, akkor azt mondja, hogy én is leveszem a nekem járó járulékot. Nem, ez így működik a marketingben közvetítő, akkor valaki része egy MLM rendszer, rajta keresztül lehet csak vásárolni, az MLM rendszeren keresztül. Most például Rádika Matazsi hozott nekem ilyen természetgyógyászert, ezt a Dragon, ilyen sárkányvért, ilyen kis ugye, természetes antibiotikumot, és ezt nem lehet, hogy csak bemész a boltba is megveszed, mert vagy része a rendszernek. Most ő része a rendszernek, és akkor ő megvette, és ő hozta nekem. Én csak rajta keresztül tudok hozzájutni. Most ő nagyon, nagyon jól járt ezzel egyébként, ugyanis ingyen hozta. Olyan kedvesen nem járt jól egyébként, hogyha valami ajstabának hozta volna, akkor igen, de én azt gondoltam, hogy ez úgy működik, hogy én megveszem, és ő is keres rajta. Hát vagy nincs jó üzleti érzéke, vagy pedig nagyon látszíve van, szerintem az utóbbi. De lényeg az, hogy akkor az Úr Nityánanda is így csinálja, hogy akkor ő eladja, és a viszont eladóknak is ad ilyen részesedést. És akkor Baktivinoda Thakur az egyik ilyen viszontad, és akkor persze, mert a Guru Parampara többi tagján keresztül jutunk mi hozzá, lelki tanítómesterénk egyéből a Szent Névhez, és akkor ők is, mivel ők is felelősséget vállalnak ránk, és ők is annyi nehézséget vállaltak ki azért, hogy mi akkor megvehessük a Szent Nevet, akkor ők is mit kapnak részesedést. Na, hogyha a bakták a mai napon kimennek, ott a Deák téren leszünk, ugye? Deák téren, és akkor ők is kínálják a Szent Nevet majd az embereknek. Akkor az embereknek, hogyha van elég hitük ahhoz, hogy megálljanak, van elég hitük ahhoz, hogy akkor adományt adjanak érte, mert a hitüket ugye pénzbe vetik. Igazából a pénz az a hitnek egy formája. Mert akkor ezt a hitet, ezt a pénzt, ezt bármibe be tudják fektetni. Ha az érzékkielégítésbe fektetik a hitüket, a pénzüket, akkor onnan tudnak vásárolni, hogyha pedig a Szent Névbe, a baktákba, a Szentírásokba, a Prabhupád könyveiben fektetik, azt a hitet, azt a pénzt, akkor meg onnan tudnak vásárolni. Tehát abszolút egy üzleti tevékenység, eldönthetik, hogy itt vesznek valamit, vagy ott vesznek. És akkor mi, mint üzletemberek, kínáljuk nekik ezt a könyveket, ami tele van Krisna Szent Nevével, és ugye azzal a filozófiával, ami a Szent Név elérését teszi elérhetővé. Ugye Sivarán Marás mondta, hogy az a célja a könyvosztásnak, hogy az emberek énekeljék a Szent Nevet, tehát akkor a Szent Név és a könyvek nem különböznek egymástól. Akkor, hogyha azok az emberek vásárolnak könyvet, vásárolnak Szent Nevet, akkor mi is levesszük a kis részesedésünket, nem is kis részesedésünket, hanem akkor a mi hitünk is ezen növekedni fog. És ez úgy pontosan így érhető nyomon, hogy ez az MLM rendszer működik, hogy megkapjuk a kis százalékot, mert amikor a bakták kimennek, akkor lehet, hogy még félnek, egy kicsit izgulnak, vagy nem is tudják, hogy fog-e menni, vagy nem. És amikor jönnek egymás után a szép élmények, a jó tapasztalatok, amikor a bakták megérzik ezt, hogy valójában ez mind az Úr Nityánandának a kefterése az egész, és ők csak így eszközök, akkor az ő hitük is erősödik a folyamatban, a Krisna tudatban, és akkor egy erősebb hittel térnek már vissza. Hát meg lehet nézni a baktákat, amikor kimennek, már akkor lelkesek. Na de amikor visszajönnek és mesélik a kefteléseket és a sztorikat, akkor nagyon lelkesek. Tehát növekedett a hitük, és akkor utána valaki egy kirtanon részt vesz, vagy csak dzsapázik, akkor annyival erősebb az íze a Szent Névnek. Azért, mert megkaptuk a százalékot. Mi is részt veszünk a rendszerben, mi is árusítjuk a Szent Nevet, akkor mi is megkapjuk belőle a százalékunkat. És akkor Baktivinoda Thakur erre bátorít minket, hogy akkor mi is vegyünk részt ebben a csodálatos üzletben, ebben a nagy bizniszben, amit akkor az Úr Nityánanda indítottam. És akkor annak a hangulata, amiben ez történik, és az Úr Nityánandának a hangulata, az nagyon szépen tárul fel itt Lócsandásznak, Lócsandász tákúrnak a két rövid versében, amit még akkor gyorsan olvasok, csak néhány versek. Egy picit tudunk meditálni, mert most akkor az Úr Nityánandán keresztül jutunk mi a Szentlélekhez hozzá.
Rablók is
vannak. Rablók is vannak, most nem tudtam belemenni az egészet, picit elment az időm. Nem hagyjuk a rablóknak, hogy elrabolják tőlünk, itt Bhagavad Prilpo majd úgy is lesznek hozzáfűzések, akkor majd el tudja mondani, de ezt mindenképpen fel szeretném olvasni ezt a két rövid verset, és arra kérek mindenkit, hogy próbáljon így meditálni ezen a nagyon-nagyon édes, nagyon lenyűgöző, sokkoló hangulattal, ami az Úr Nityánandáé, és akkor ezzel a hangulattal próbáljunk kimenni az utcára, hogy az ő elégedettségét úgy tudjuk megkapni, hogyha abban a hangulatban végezzük a szolgálatot, ami az övé, hát ez lehetetlenül lesz, ezt a hangulatot megvalósítani, de legalább próbáljuk rajta meditálni. Két nagyon szép vers lesz. Az én Uram Nityánanda a jó tulajdonságok kékköve. Az én Uram Nityánanda a jó tulajdonságok kékköve. Esztatikus Isten szeretettel árasztja el az egész világot. Amikor az Úr Csaitanya utasítására Jagannath Puriból visszatért Bengáliába, Nitáj magával hozta a préma, mindent elborító özönvizét, és elárasztotta vele a bakták közösségét. A bűnös hitetlenek nem fulladtak meg, csak ott maradtak lebegve az extázis óceán felszínén. Tehát, hogyha esetleg valaki nem akar venni könyvet, azért nem fog megfulladni, csak hát a felszínen, a Kali Jugának, az óceánjának a felszínén fog tovább lebegni. Hát kívánjuk, hogy minél kevesebb ilyen lélek legyen ma. De csak felszínű lebegtek, ők nem kapták meg igazán. A bűnös hitetlenek nem fulladtak meg, csak ott maradtak lebegve. Hát valami egyszerzés biztos ők is kaptam már, csak hogy látják a baktákat, de ők nem tudnak belemerülni. Az Úr Nityánanda az extatikus prémát, amit az Úr Brahma is nagyon nehezen ér el, a legbűnösebb és legnyomorultabb lelkeknek is felkínálta, akiknek eszük ágában sem volt megkapni azt. Tehát akikkel ma találkozunk, nekik eszük ágában sincsen megkapni a könyveket, de az Úr Nityánanda nekik is felkínálja, akkor az ő nyomdokaiban mi is próbáljuk felkínálni nekik. Azelőtt a kegyóceán gondosan el volt zárva, de Nitáj csatornát vágott a medrében, hogy a préma nektárözőjének hullámai minden házat körül ölelhessenek. Lócsandász így szól, aki nem imádja az én Nitájomat, és nem él az általa felkínált csodálatos lehetőséggel, szándékosan öngyilkosságot követel. Nagyon erős szavak, de egyáltalán nem túlzás. Itt van ez, amit mond, ez nagyon szép gondolat, hogy a kegyóceán gondosan el volt zárva. Tehát, hogy amikor Krishna jött el, akkor ő beszélt az iránta érzett szeretetről, de nagyon megkérte az árát annak. Szóval, hogy a teljes meghódolást kérte az Úr Krishna. Magyarázta egyszer Sivarán Maharadzs, hogy mivel Krishna, ő abban a formájában, mint Krishna, ő tudja, hogy milyen értékes az Isten iránti szeretet, ezért nem adja oda, csak úgy. De akkor Úr Csaitanya és Úr Nityánanda, ő pedig csak úgy felkínálják ők.
Ők értékelik.
Nitán csatornát vágott az óceán medrébe, és akkor így ki tudott önteni. Na most van egy nagyon szép példa, ami még lehet meditálni, hogy a Krishna olyan, mint a Govinda étterem. Ha bemegy az ember a Govinda étterembe, és nézi ezeket a nagyon szép és nagyon változatos és ízletes ételeket, akkor mindegyiknek ott van az árcédul, hogy mennyibe kerül. Amennyibe úgy az, nyilvánvalóan nem lehet megfizetni a Krishna prasadamot, de mégis az, hogy az anyagának szépen lehet, akkor ott van 1000-2000 valamennyi bekerül. És akkor, ha valaki meg akarja vásárolni azokat az ételeket, akkor meg kell fizetni az árat, nem adják oda olcsóban. Amennyibe kerül a menü, akkor annyit kell fizetni érte. És a másik az pedig a Food for Life. Gornitájuk olyanok, mint a Food for Life. Mert a Food for Life-ot nem azt nézzük, hogy milyen értéke van annak, amit adunk, mert annak ugyanolyan értéke van, mint a Govindában lévő ételnek. Nagyon-nagyon finoman főznek egyébként a foodisok, és amellett meg minőségi szempontból ugyanúgy transzcendentális. De Gornitán nem azt nézi, hogy milyen értéke van annak, amit adnak ott, hanem azt nézik, hogy milyen nagyra a szükség. Tehát Gornitán nem azt nézi, hogy az Isten szeretetnek mi az értéke, és akkor kéri érte az árat, hanem azt mondják, hogy akkor nagyon nagy a szüksége, mert nagyon elesettek az emberek ebben a korban, és akkor úgy ingyen osztják, hát a hitért. Szóval, hogy a prémát, tehát a sadáért prémát adni, ott azért elég sok lépcsőfokat átúszik az ember. Na és akkor van ez a másik vers, ez pedig így kezdődik. A nemes Úr Nityánanda rá sohasem mérges, hiszen ő a legmagasabb rendű transzcendentális boldogság megtestesülése. A minden hamis énérzettől mentes Nitáj a várost járja. Házra-házra járva bekopog a legbűnösebb, legnyomorultabb emberek ajtaján, és bőkezén osztja a Harinám Mahamantra ajándékát. Hát ma nem házalni fog, az úgy kell a dánam utcázni. Szalmaszálat vesz a fogai közé, és így kiált mindenkihez, akit csak meglát. Kérlek, vásárolj meg, imád Góra Harit. Ó, drága testvérem, a lábadba kapaszkodom. Ó, madály, a lábad elé borulva könyörgök, csak egyszer énekelt Hari, Hari, csak egyszer kedves madály, csak egyszer énekelt Góra Hari. Kérlek, énekeld a szent nevés, akkor megszabadulsz az anyagi világból. Szóval, hogyha az Úr Nityananda, aki az Istenség legfelsőbb személyisége, ő az kedves madálynak nevezte az akkorikor legnagyobb bűnözőjét, és a lábai elé borulva könyörgött neki, akkor mi is nagyon alázatosak lehetünk, akkor nekünk se kell úgy kimenni, mint nagy prédikátorok, és akkor megmondani az embereknek az igazságot, csak kell neki hízelegni. Kedvesem, ön annyira intelligens, ön olyan tanult, ön olyan művelt, hogy felejtsen el minden ostobaságot, amit eddig tart, és gyorsan fogadja el ezt a könyvet, ahogy Prabodhananda Saraswati ezt mondja.
Hogy? Persze elkezdem a baktáknak most. Így mondod, hogy kedves úr, én vagy intelligens, és akkor most mond. Itt az a könyv, megálljunk, hogy ezt szerelnök el.
Jó, hát volt olyan alkalom, amikor a Brihadák voltak, a Brihadák tanult általában, és a Szanátan Goszváminak a művét, akkor úgy kínáltam az embereknek a maraton alatt, hogy hát ugye, nem tudom, a bakták tudják, Szanátan Goszvámi igazából Bengália helytartójá alatt ő volt a miniszterem. Tehát akkor ugye muszlim megszállás alatt volt India, Akbar, nem Akbar császár volt akkor, hanem a... Sajnos nem tudom, utána kellett volna nézni. Tehát minden esetre a muszlim uralkodó, ő nem szeretett annyira uralkodni, és akkor Szanátan Goszvámira és Rupa Goszvámira bízta a két legfőbb pozíciót, a miniszterelnöki és a pénzügyminiszteri pozíciót. Tehát Bengáli miniszterelnöke Szanátan Goszvámi volt, és akkor azt szokta mondani a Brihad Bhagavatam Nita, hogy ezt a könyvet, ezt Bengáli egykori miniszterelnöke írt, a Szanátan Goszvámi, aki addigra már koldusszerzetesnek állt, és egy fa alatt ülve írta ezt a művet.
Nem
tudom, hogy mit szedtem. egy oxfordi szanszkrit professzor írta az ajánlást. Oxfordi szanszkrit
professzor
ajánlásával.
Ez a
műről
szól. Mondom. Ez annyira szép, ez a műről.
De most nem tudom.
A megvalósítás, hogy is mondja, a tökéletesség kifejlesztését a saját magunkban. Ugye ön is akarja.
Na olyan, hogy itt Arjuna, akkor már nem tudott ad még a tehénpásztor fiúkkal sem megküzdeni, amikor el akarták rabolni Krisna feleségét. Most nincs felhatalmazás, nem tudom, hogy mondani. Már nem kell most.
De olyan szörvény, hogy nincs
a sír az embernek is. Na, most az Úr Nityánandánál tartottunk, kedves Balata, és már így is kifutottam az időbe az igit, amit elmit kapni fog ezért, azt megemlegetem. Na minden esetre, azt mondja, drága testvérem, a lábadba kapaszkodom, ó madály, a lábaid elé borulva könyörgök, hogy csak egyszer énekelt Hari, Hari, csak egyszer kedves madály, csak egyszer énekelt Góra Hari. Kének énekeld a szent nevét, és akkor megszabadulsz az anyagi világból. Így szól Nityananda Prabhu, a földre veti magát, és mint egy hatalmas aranyhegy a porban hemperek. Olyan, mint egy aranyhegy, amely a földön hemperek a porban, és ezt kiabálja Góra Hari, Hari, és a porban hemperekbe egyre csak ezt kiáltja Góra Hari, Hari. Lócsandász azt mondja, az a bűnös ember, akiben nem ébredt szeretet egy ilyen avatár iránt, csak hasztalanul vándorol ide-oda az ismétlődő születés és halál körforgásában. Biztos vagyok benne, hogy itt a teremben egyetlen egy ilyen személy sincs, akiben ne ébredne vonzalom az Úr Nityananda iránt. Biztos, hogy a ti vonzalmatok sokkal erősebb, mint az enyém. Kérem mindenkinek az áldását, hogy akkor az e vonzalom az én szívembe is felébredjen. Köszönöm szépen a baktáknak a figyelmét, bocsánat, hogy elhúztam, de annyi mindenről kellett beszélni, végig is a felét sem mondtam el, amit akartam. Karantorán Simad Bhagavatam ki, Jha! Urva Ramadev megjelenési napja ki, Jha! Úr Nityananda Mahajan ki, Jha! Harinám Sankirtannak ki, Jha! Srila Prabhupád ki, Jha! Jha! Nitátó Prima!
Hari Om Ram ki, Jha!
Bora Bhaktavinda!
Kedves bakták, Om Ram visszaviszi a baktára.